Kedves hallgatóink! A nyíregyházi Demeter Péter a napokban tért haza a hatnapos tanzániai hegymászásból, amelyen Afrika legmagasabb csúcsait teljesítette. Az interjúból megtudhatjuk, hogy milyen szélsőséges időjárások fogadták a csapatot, akik közül többen nem értek fel a csúcsra. A riporter Pokrovenszky Gergely.
Különleges hatnapos túrán voltál, vettél részt, és nem csak vettél részt, hanem meg is másztad Afrikában három óriási csúcsot. Az egyik 5895 méter volt, aztán volt egy 5756 méter és egy 5685 méteres. Őrületes magasságok. Mi motivált?
Nem motivált már semmi sem. Leginkább az, hogy ezt meg kell csinálni. Tehát ez Afrika legmagasabb pontjai, és elhatároztam, hogy megmászok, még megmutatom magamnak, hogy még így öreg fejjel is érek valamit.
Eddig milyen csúcsokat másztál, meg mi volt a legmagasabb?
Nepálba sikerült megmászni, az alaptáborig sikerült feljutni, az meg 5400 méteren van.
Erre hogyan lehetett készülni, erre a óriási túrára?
Volt egy kedves személyedző, a Csonka Krisztina, az ő edző termébe készültem fel. Tehát ő olyan volt, mint egy hajcsár, először, hát 4-5 hónap előtt kezdődött el az egész történet, először kétszer mentem, háromszor, utána végén négyszer, és a legeslegvégén már 5-ször, illetve minden nap edzettem valamit, és edzettem, hajtott, hogy lépcsőzzek, aminek végül nagy használt is vettem.
Erre a csúcsra hányan mentetek Nyíregyházáról?
Nyíregyházáról 4-en indultunk, illetve volt egy fiatalember, aki napkorról jött, és végül az egész csoport 13 főből állt, de a 13 főből végül csak 8-an tudtuk megcsinálni a magashegyi betegség miatt.
Többek ugye visszafordultak?
Valaki 4800-on, valaki 5200-n, valaki 5500 méteren visszafordult, mert egyszerűen nem kapott levegőt, tehát magashegyi betegség elkapta, zihált a tüdeje, bevizesedett a tüdeje, tehát annak vissza kellett fordulni, aklimatizálni. Tehát hiába volt aklimatizációs túránk, de az neki az kevés volt.
Na nézzük meg, Péter, hogy ez a párnapos túra, ami nem volt egy egyszerű, ez hogyan zajlott? Tehát próbáld elmesélni tényleg, hogy nézett ki egy napotok, hány kilométert mentetek, mennyit sikerült aludni, mit sikerült étkezni, és egyáltalán hogyan sikerült ezt a nagy tettet véghez vinni.
Végül ez azért érdekes túra, mert Tanzániában van az egész túra. Egy esőerdőn keresztül kellett átvágni, ami egy 10 kilométeres túra volt, és itt természetesen nem véletlenül Rainforest erdőn szakadt az eső, tehát csontáztunk. Utána, amikor megszáradtunk, mentünk megint egy kicsit, ami megint esett az eső, tehát ezáltal bődületes, pára, meleg, tehát szerintem iszonyatosan megterhelte az embernek a tüdejét, meg a szervezetét. Utána volt egy viszonylag laposabb, lankásabb terület, ahol szintén ilyen 10 kilométert mentünk 1000 méter szint emelkedéssel, megérkeztünk a 3800 méter lévő kibóházhoz, és akkor itt voltunk 2 napot, innét végeztük az aklimatizációs túránkat, ahol 4500 méter mentünk fel, ami elvileg a csapat még egybe volt, tökéletesen sikerült mindenkinek. Innét mentünk fel a következő táborba, az alaptáborba, ami 4800 méter van, tehát ez is 10 kilométer, 1000 méter szint, így indultunk neki a csúcstámadásnak, amit 23 órakor keltettek bennünket, és 24 órakor indultunk. Illetve még ennek a túrának az volt az érdekessége, hogy a 13 főre 36 fő kisegítő személyzet jutott, amiből volt 6 guide-unk, meg 30 porterünk, aki a fején cipelte a csomagokat. Tehát egyszerűen nem akartuk elhinni, hogy szinte ilyen flip-flop papucsba 10-15 kilónyi élelmiszert, illetve ruhát vittek fel a hegyre, tehát hogy nekünk ne kelljen a nagy hátizsákjainkat cipelni.
Mennyire voltatok ti biztonságban ezáltal, a sok segítő által?
Végig biztonságban éreztük magunkat, tehát végül ők is oxigénpalackot vittek mindenkinek, hogyha valakinek szüksége lett volna ideig, akkor természetesen adtak volna, de végül csak a csúcstámadás idején volt szükség 2 embernek, akik oxigénnel láttak el. Volt olyan barátunk, aki 30 méterre a csúcs előtt esett össze, úgy kapta meg az oxigént, és utána lett jobban. És utána is a lefelé menet is végig 2 gáj támogatta. Ilyen téren vigyáztak ránk.
Ilyen magasságban, ilyen szintemelkedés közben mit ér az ember?
Az én szervezetem végül egész pozitívan reagált erre a magasságra. Én nem éreztem semmit. Tehát olyan volt, mintha 100 méteren sétáltam, vagy a tengerparton sétáltam volna. Nekem nem volt eufóriám, tehát én nem gondoltam át az életemet, tehát nem volt semmilyen, végig semmit nem éreztem.
Na de azért jó érzés volt, csak teljesítettél egy nagy célt.
Igen. De mondom, tehát az én szervezetem úgymond nem vette fel ezt a nagy magasságot. De viszont több barátomnak a szervezete, az lekapcsolta magát. Volt olyan barátom, akinek bevizesedett a tüdeje, tehát végül megkapták a magashegyi betegséget, visszafordultak.
Említetted az előbb, Péter, hogy 10 kilométert mentetek egy adott napon, és volt egy 1000 méteres szintkülönbség. Ezt hogy kell elképzelni, mennyire meredek ez a szakasz?
Hát ez egy ilyen 50-60%-os lejtőn kell elgondolni. Illetve az utolsó nap az még ennél is durvább, mert ott 24 órakor indultunk, mínusz 15 fokban, hőérzeted az ilyen mínusz 25 volt, akkor 1200 méter szintemelkedés volt, természetesen lefel, illetve azon kívül még egyszer 1000 méter, tehát 4800 méterről le kellett jönni 3800 még 1000 méter szint, meg 10 kilométer plusz. Tehát ezen napon 14 óra effektív túrát végeztünk el, 4000 méter szintemelkedéssel, és ez 32 kilométeres túrát jelentett. Lefelé jövett, tehát ezen a morvás, vulkanikus kőzeten csúszott, mászott szinte mindenki, mert néha úgy volt, hogy beléptünk egy helyre, akkor 20 centit lejjebb csúszott az embernek a lába.
Mennyire volt ez a rész, ez a szakasz veszélyes?
Hát szerintem eléggé veszélyes volt. Mondjuk a helyiek elbagatelizálták az egészet. Azt mondták, hogy csak óvatos, mindig ez pole-pole. Hogy lassan-lassan. Tehát, hogyha az ember úgymond ilyen tyúklépésbe működött, akkor meg tudta csinálni az egész túrát ezáltal értelemszerűen. Viszont még azt elfelejtettem mondani, hogy tehát többször minden reggel, minden este megmérték a véroxigén szintünket, a vérnyomásunkat, illetve hát mindenkinek okos órája volt, és mindenki tesztelte önmagát. A vérnyomást néztem, meg a véroxigén szintet.
Hogyha ne adj Isten, lett volna valakinek valami komolyabb baja, akkor hogyan oldották volna meg ezek a segítők ezt a segítségnyújtást?
Itt eleve, aki neki megy, viszonylag jó fizikai állapottal rendelkezik. Ha baj történik, akkor tényleg baj van, mert ez egy UNESCO által úgymond fizetett nemzeti park, tehát semmilyen kocsi nincsen, tehát itt ilyen tepsik voltak, mint a halottas tepsik, amiben befektetik az embert, és 4-5-6-an megfogják az embert, és úgy tudják lehozni. 3800 méterig semmilyen segítség nincsen. Onnét kezdődik az élet. Addig csak a víz, tehát ők azt mondták, hogy sok vizet igyel, ami segít az aklimatizációban, tehát ez az élet, tehát a víz az élet.
Az étkezést hogyan sikerült megoldani, és mennyit bírt ilyen magasságokban az ember ekkora fizikai munka mellett enni?
36-an segítettek bennünket, ezek között volt egy szakács és két segítője, akik helyi alapanyagokból mindig varázsoltak valamit, tehát ilyen robbantott csirkét, vagy krumplét, vagy tésztát, vagy rizst, de valamit mindig varázsoltak, illetve mindig kaptunk gyümölcsöt is hozzá. A vizet azt meg ők egy speciális berendezéssel szedték ki egy kútból.
Ezt nagyjából úgy kell elképzelni, hogy együtt haladt ez a csapat?
Igen, ez végül teljesen, tehát egy pár méteren belül volt mindenki.
Alvást hogyan sikerült megoldanatok? Mert ugye, ha jól tudom, általában a sátrakban alszanak ilyenkor a mászók.
Ez így van, tehát teljesen kikapcsoltam mindent, tehát engem semmi más nem, tehát én megvacsoráztam abban a pillanatban, a hálózsákba beleugrottam, behúztam, csak az orrom látszott ki, és aludtam. Tehát én minden másodpercet kihasználtam.
Voltak-e olyan helyzetek, amikor tényleg valóban jól jött a társaknak a segítsége?
Volt velünk egy házi orvos, ő tudott csak segíteni, illetve volt egy kócsos, aki szintén, tehát próbált olyankor rábeszélni az embert, hogy menjél. Végül az egész túra folyamán mindenki hozott kártyát, társasjátékot, senki nem vett elő, mert nem volt idő arra, tehát senkinek nem volt rá energiája, tehát arra lusta volt az ember, hogy a téli szalámját ele is felszeletelje. Azért tettük meg, akinek fel volt szeletelve a téli szalámja, meg a kolbásza. Aki nem volt, az ott maradt egy az egyben. Azt próbáltuk meg, hogy minden lehetőséget, tehát kihasználva, hogy aludjál, hogy a másnapot bírjad, mert azért az 1000 méter szintemelkedés az olyan, mintha nulláról felszaladna az ember a kékestetőre.
Nem beszéltünk még, Péter, az időjárásról, hogy ez alatt a pár nap alatt milyen szélsőséges időjárásokkal találkoztatok, és ez hogyan hatott rátok a túra során?
Mindenképp tudom javasolni, ha esik, ha fúj, ha süt a nap, ha nem süt a nap, 50 fokos naptejjel az ember állandóan kenje az arcát, illetve életemben soha nem kentem szőlőzsírral, tehát mert ha nem, akkor a szél az kifújja, a cserepessé válik, és akkor az megint kellemetlen, illetve ruházattal pedig úgy kellett felkészülni, hogy tényleg a legjobb vízálló, illetve értelemszerűen esőerdőn keresztül mentünk, tehát hogy ráesett az eső, onnét le is peregjen. Illetve amikor onnét kiértünk, amikor már szárazabb területen voltunk, ott pedig ez nagyon jó pamut, felszívódott a nedvesség, illetve kellett egy nagyon jó hálózsák, ami egy ilyen mínusz 30 fokig megvédte az embert a külső környezeti hatásoktól. Én ezért tudtam például végig aludni, mert végül bent tökéletesen éreztem magamat.
ilyenkor egy ilyen nagy csúcs megmászása után, hogy a teljesítetted, kipipáltad, Afrikában is jártál már, mi a következő cél?
Van egy kontinens, ahol nem jártam, az Antarktisz, úgyhogy most még arra gyúrok.
Ezekre a túrákra te hogyan készülsz? Elég egy pár hónapos ránkészülés, vagy fejben dől ez el nálad? Hogy működik?
Fejben dől el, tehát amikor látok egy ilyen viszonylag akciós lehetőséget, hogy most pont valamelyik atomtenger alatt járó, vagy valamelyik atom meghajtású hajó jár arra, azokra fel lehet kérdezkedni, és egy ilyennel sikerül.
Kedves hallgatóink, az iménti percekben arról hallhattak, hogy Afrika legmagasabb csúcsait mászta meg társaival a nyíregyházi Demeter Péter hegymászó. Vele beszélgetett Pokrovenszki Gergely kollégám.